Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
A Telegram már az utóbbi időben előkerült jó néhányszor itt nálunk az iFaterben, és egyáltalán nem jó körülmények között. Voltak itt letartóztatások és minden más, de most egy sokkal sokkolóbb hírrel kapcsolatban említjük meg a chat szolgáltatást, ugyanis német nyomozók egy 70 ezer fős Telegram csoportot fedeztek fel, ahol olyan témákat pedzegettek, ami finoman szólva is többszörösen büntetőjogi történet.
Elég nehéz erről indulatok nélkül is a lehető legnagyobb tapintattal beszélni, de ez a 70 ezer fős csoport, amiről most szó van, igazából az több chat szoba összessége volt, amit a német nyomozók felfedeztek. Ezeknek a csoportoknak a témája pedig, hát mondjuk ki egészen nyíltan, a nemi erőszak és a nők elleni zaklatás tapasztalatok megosztása egymás között. 70 ezer férfi osztotta meg azokat a tippeket, amikkel szerintük a lehető legoptimálisabban lehet nők ellen mindenféle, főként szexuális abúzust elkövetni. És ez egy brutális méretű csoport, de teljesen átlagos állampolgárokból áll, akik igazából a földbolygó bármely szegletéből becsatlakozhattak a Telegram csoportokba. Nyilván annaknak volt valamiféle módja, hogy hogyan jutottak el egyáltalán a meghívásig, és bár önmagában is sokkoló ez a hír, azért is különleges, és azért is kiemelten fontos téma ez, mert a Telegram volt az a szolgáltatás eddig, amely nagyon gyakran ellenállt a különféle moderátori kötelezettségeknek és a hatóságoknak is azzal kapcsolatban, hogy ők milyen moderátori feladatokat fognak majd ellátni az ilyen és ehhez hasonló csoportokkal szemben. Egészen konkrétan 2021. augusztus 24-én tartóztatták le a cég vezetőjét, Pavel Durovot, pont azért, mert a hatóságok gyanították, hogy nem csak, hogy nem tartják be a már eleve rájuk vonatkozó különféle adminisztrátori feladatokat és a különféle csoportok megregulázásának feladatkörét, hanem azért is, mert hogy szánt szándékkal hazudott állítólag a cég arról, hogy hány aktív felhasználója van, vannak ugyanis bizonyos szolgáltatás méretek, amik felett már egyel fokozottabb, egyel szigorúbb moderálás szükséges, illetve nagyobb átláthatóságot is kell biztosítania az ilyen platformoknak a hatóságok felé. Ez az, ami nem történt meg, és eddig szervezett bűnözésről olyan értelemben volt szó a Telegram kapcsán, mint az emberkereskedelem témakörében, a drogkereskedelem, illetve a terrorizmus témakörében. Azonban az, hogy egy ilyen méretű csoportot, teljesen átlag emberekből álló csoportot sikerült így megszervezni, és ennyire el tudtak bújni a különféle adminisztrátorok elől, az egyenesen sokkoló. Sokkal kevésbé sokkoló szerencsére, viszont még mindig egy korunk egyik meghatározó cégéről fogunk most beszélgetni, és egész konkrétan az OpenAI-ról, valamint annak elnök vezérigazgatójáról, Sam Altmanról, aki egy egészen érdekes nyilatkozatot tett nemrégiben arról, hogy mennyire profitábilis a ChatGPT legújabb, legprémiumabb szolgáltatása.
Ugye többször beszéltünk már itt arról, hogy igazából még a nagyon komoly befektetők és szakemberek sem tudják, hogy mikor, és legfőképpen azt, hogy mennyi pénz fog majd bejönni az ilyen OpenAI-szerű fejlesztésekből, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy egyedül, aki komoly pénzeket tud keresni az AI kapcsán, az gyakorlatilag az Nvidia és pár olyan hardware-gyártó, akik azoknak a cégeknek szállít eszközöket, akik szoftvereket fejlesztenek, mint ahogy ezt az OpenAI is teszi, és hogy az a helyzet, hogy Sam Altman szerint a $200 havidíjjal rendelkező ChatGPT Pro előfizetés ellenére is, tehát még egyszer, ez egy elég húzós számla, hogyha belegondolunk, hogy a neten 15-20-30-50 eurókért milyen magas szintű szolgáltatásokat kapunk, de még ezen magas díjazás mellett is egész egyszerűen óriási bukóban van a cég. A jelentések szerint tavaly mintegy 5 milliárd dolláros veszteségre számított, mindössze 3,7 milliárd dolláros bevétel mellett az OpenAI, és hát nyilván arra gondoltak, hogy ha majd bevezetik ezt a $200 ChatGPT Pro előfizetést, ami nagyon sok korlátot lebont a klasszikus előfizetéshez képest, tehát van ugye az ingyenes, amit bárki használ, elég sok korláttal, de azért ettől függetlenül elég sok mindenre képes már az is. Van egy kvázi standard előfizetés csomag, ahol már kinyílnak a lehetőségek, egy sokkal fejlettebb algoritmushoz jutunk hozzá, több funkcióhoz jutunk hozzá, vagy adott esetben több mindent csinálhatunk, tehát mennyiségben több szöveget, több képet, stb. Kreálhatunk az AI segítségével, és van a Pro, ugye $200 havonta, ahol aztán tényleg szinte minden limit leomlik, és minden korlát leomlik, és így az előfizetők nagyon nagy mennyiségben használják ezt. Meglepő módon ki is használják, azt gondolom, hogy úgy vannak vele, mint ahogy én lennék, hogyha előfizetnék el a szolgáltatásra. Ha már $200 odadok az OpenAI-nak, akkor kifacsarom a ChatGPT-ből és a hozzá hasonló, például videós szolgáltatásokból, mint a Sora, mindent, amit lehet. Éppen ezért elképesztően veszteséges a dolog. A ChatGPT egy időben, ez nem mostani hír, tehát azóta már egy kicsit jobb a helyzet, de napi $700,000 került az OpenAI-nak, azért azt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz visszahozni, hogyha belegondolunk. Úgyhogy még ez az év sem lesz, hát anyagilag biztos, hogy nem lesz sikeres az OpenAI-nak, éppen ezért átszervezik a dolgokat, és megpróbálnak még több tőkét bevonni. Úgyhogy meglátjuk, a tervek szerint 2029-ben éri el a $100 milliárd bevételt a vállalat, de arról nem szól ez a terv, hogy az a $100 milliárd éves bevétel az elég lesz arra, hogy üzemben tartsák és üzemeltessék, és hogy nyereséges legyen a vállalat, és hát azért még az is 4 év múlva van, de azért összehasonlításképpen, hogy mit jelent ez a $100 milliárd éves bevétel, egy teljesen jelentéktelen cégnek hasonló bevételei vannak, amit úgy hívnak, hogy Nestlé, szóval ott már azért nagyon-nagyon erősen a nagy ligában fog dolgozni az OpenAI és a hozzátartozó szolgáltatások, de még mindig nem tudjuk, hogy ettől nyereséges lesz-e, úgyhogy valószínűleg most nem annyira vidám Sam Altman és az OpenAI csapata, mint ahogy az az úriember sem volt túlzottan jókedvű, aki éppen szerette volna elérni Los Angelesben a repülőgépét, és beült egy önvezető taxiba lelkes mérnökként és amúgy az önvezető technológia rajongójaként, hogy majd így akkor ki vagy a reptére és milyen jó lesz, aztán nem egészen úgy történtek a dolgok, ahogy azt tervezte.
Még decemberben történt az az eset, ami során egy bizonyos Mike Jones nevezetű arizonai férfi útjáról hazafelé tartva úgy gondolta, hogy hát akkor ideje az ünnepeket a családjával töltenie, és a Waymo nagyon jó megoldásnak tűnt, mivel elég népszerű arrafelé ez a fajta önvezető autó szolgáltatás. Nyilván ugye a mesterség és intelligencia kapcsán nagyon sokszor beszéltünk már erről, és arra is, hogy azért akadnak problémák, voltak azért San Franciscóban is olyan tesztek, utak, amikor a Waymo-k igazából csak egymást kerülgették, és dugót okoztak azzal, hogy egymást próbálták valamilyen módon elkerülni. A decemberi eset nem volt ennyire drasztikus, de azért egy jó 5 percig sikerült az autónak teljesen eszét vesztenie, és bár gyorsájtás nem történt, minden esetre az önmagában eléggé aggasztó volt, hogy egyrésztről nem tudta az autó meghatározni, hogy merre kéne indulni. Ezért egy belvárosi parkolóban körözött jó 5 percig, és az már csak hab volt a tortán, hogy a szerencsétlen utas, bár beszélt az ügyfélszolgálattal, és egészen hosszú ideig tartott eljutniuk odáig, hogy végül valaki távolról átvegye az irányítását az autónak, és eljutassa A-ból B-be emberünket. Az utas az eset kapcsán, amit egyébként videóra is vett, megjegyezte, hogy az is ijesztő volt számára, hogy az ügyfélszolgálat kapcsán sem tudta eldönteni, hogy mesterséges intelligenciával beszélget, vagy egy élő emberrel, mert nyilvánvalóan úgy alakították ki egyébként egyrésztről a szövegpaneleket és protokollokat is az ügyfélszolgálaton, másrésztről pedig a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat is, hogy ezt ne nagyon lehessen eldönteni. Úgyhogy mindenképp érdekes lesz az, hogy az ilyen apró glitchekből, az ilyen apró kis fennakadásokból milyen gyakran fogunk majd viszont látni különféle konkurens gyártóknál és szolgáltatóknál hasonló problémákat, mert ugye egyre többen és többen akarnak kihasítani valami kis szeletet a személyszállításból és a mesterséges intelligencia kettőséből. De ha már arról beszélgetünk, hogy személyszállítás és arról, hogy hogyan érdemes közlekedni nagyvárosban, mindenképpen szót kell ejtenünk az elektromos biciklikről, elektromos kerékpárokról, melyek egyre jobban elterjednek, azonban nyilvánvalóan vannak biztonsági kérdések, nemes egyszerűséggel a félelem, hogy ezeket ellopják, vagy legalábbis az akkumulátorokat ellopják, és erre reagál most a Bosch egy új fejlesztésével, mely valószínűleg, ha nem is meggátolja, de mindenképpen kedvét szegi a talvajoknak.
A Bosch ugyanis bejelentette, hogy bevezet egy úgynevezett battery lock, vagyis akkumulátor lezáró funkciót, ami lehetővé teszi, hogy az elektromos kerékpárok akkumulátorait lezárjuk gyakorlatilag. Ez azt jelenti, hogy a tolvajok nem tudják majd használni sem abban a kerékpárban, amiben van, de ha mondjuk elvinnék és betennék egy másik Bosch kerékpárba, akkor az a kerékpár is azonnal letilt, egész egyszerűen a motort mindent leállít, és azzal sem lehet használni, hiszen jelezni fogja maga az akkumulátor a motor vezérlő egységnek, hogy ez egy lopott aksi, éppen ezért ezt nem fogja tudni használni, és abban bízik valószínűleg joggal a Bosch, hogy a méregdrága kerékpárokat és a hozzátartozó méregdrága aksikat így azért az egyszeri gyors tolvajok el fogják felejteni. Nyilvánvalóan lesz majd valószínűleg valamilyen szoftveres hack, amivel ezeket a battery lockolt aksikat föl lehet majd törni, de tényleg az a fajta, oda megy valaki, kikapja a bicikliből, és elszalad bele, és adott esetben ezek 6-7-800 eurós aksik is lehetnek, mármint hogyha újat kell venni, azért ezt mindenképpen csökkenteni fogja. A dolog szépséghibája mindösszesen annyi, hogy egyrészt nyilvánvalóan csak az újabb Bosch motorokkal és akkumulátorokkal fog működni, vagy magán a kerékpáron is le lehet zárni, hogyha egy fejlettebb bicikliről van szó, vagy az applikáción keresztül tehetjük meg ugyanezt, de hogy ehhez a szolgáltatáshoz csak és kizárólag akkor jutunk, hogyha egy előfizetéses konstrukciót vásárolunk a Bosch-tól, amit valóban az első évben ingyen ad a cég, de utána $35 havidíj keretében jutunk hozzá egyebek mellett ehhez az akkumulátor lezáró funkcióhoz is, ami még talán azért így is meggondolandó, mert $35 és az extra funkciók még mindig jóval kevesebb, mint hogyha bosszankodnunk kéne a sok száz eurós ellopott aksik miatt. És ha már Bosch, akkor említsük meg azt is, hogy mit gondol arról a Bosch, hogy mi mennyire szeretnénk szülőként mesterséges intelligencia alapú bölcsőt, mert hogy ilyenje is van már a cégnek.
Zajlik már a 2025-ös Las Vegas-i elektronikai világkiállítás. Ez az első expo, ami az évben megmutatja azt, hogy milyen jövőt szánnak nekünk a nagy gyártók, és az említett Bosch egy egészen, mondhatjuk azt, hogy futurisztikus, de annyira megszoktuk már lassacskán az AI-t, szerintem igazából teljesen idevágó ötlettel rukkoltak elő. Nem feltétlenül praktikus minden szempontból is mindenki számára, de mindenképp érdekes a mesterséges intelligenciával felturbúzott bölcső, mely szenzorok segítségével figyeli a baba alvását és környezetét is. Nyilván annyira nagy újdonság már nincs a szenzorokban olyan értelemben, hogy alvásfigyelőt szinte minden szülő használ manapság, viszont a Snoo-nak nevezett bölcső egyrésztről nagyon sokféle mozgással tudja azt elérni, hogy a baba nyugodtan aludjon, másrésztről pedig nem csak a szívverést és a légzést, de mindenféle egyéb biológiai adatot is tud mérni, legalábbis amit kívülről meg tud állapítani a gyermekről. Többek között például azt is, hogyha valami túl közel kerül, legfőképp az arcához a babának, akkor mindenképpen értesíteni tudja azonnal, vagyis riasztani tudja egész konkrétan a szülőket. A bölcső a hőmérséklettől a páratartalmon át a levegő minőségig mindent tud mérni, úgyhogy a szülők pedig mindezt egy jól kibogozható és átlátható táblázaton keresztül egy alkalmazásban tudják követni. Tehát technikailag egy olyan bölcsőt alkottak meg, amit felnőtt emberek igazából okos eszközökkel, okos órákkal viselhető fitness eszközökkel szoktak maguknak biztosítani. Úgyhogy a jövő mindenképpen a mesterséges intelligencia a Bosch szerint is. Az, hogy mennyire korán kezdjük, az már egy egészen új szint, de az idei session nem csak az AI bölcső, hanem más háztartási eszközök elektronikai trükkökkel való felvértezése is sláger lett.
Én az utóbbi időben vettem észre a gyerekeimen, hogy egy kicsit, mintha sósabban ennének ahhoz képest, ahogy eddig, és ugye nagyon-nagyon sok kampányban láthattuk, nagyon sok kutatás szól arról, hogy a túlzott sóbevitel az bizony nem tesz jót az embernek, de hát az ember ilyen, hogyha sósan szereti az ételeket, akkor rendben van, szegény apukám is világ életében még kóstolás előtt egy kis kalányi sót beletett mindenbe, és utána kóstolta meg, hogy egyáltalán ehető a számára. Én ehetetlennek gondoltam azt, amit ő boldogan nagymosolyan lapátolt be, és ezért egy nagyon érdekes fejlesztéssel találkozhatunk a CES-en. Jövő héten mindenképpen bővebben fogunk azzal foglalkozni amúgy, hogy a világkiállításon mi történik, de mivel jelenleg is zajlik az esemény, ezért úgy gondoltuk, hogy miután lezárul az idei Las Vegas-i CES, utána megnézzük az érdekességeket, de a Kirin Holdings-tól érkező kanál azért mindenképpen felhúzta a kis szemöldökünket, ugyanis az elektromos kanál arról szól, hogy gyenge elektromos áram segítségével fokozza az ételek sós ízét, anélkül, anélkül, hogy valóban több nátriumot tennénk a szervezetünkbe, vagyis kis túlzással sokkolja a nyelvünket azért, hogy sósabbnak érezzük az ételt, ugye ettől nem fog több só kerülni a szervezetünkbe, csak az ízlelő bimboinkat és ezáltal az agyunkat vágja át. A kanál 2024-ben nagyon-nagyon korlátozott számban Japánban már kapható volt, de úgy néz ki, hogy idén a Kirin az egész bolygón szeretné bevezetni. Az egész biztos, hogy így nálam a családi baráti körben lenne 3-4 olyan ember, akinek szívesen a kezébe nyomnám a nyelvsokkoló kanalat a Kirintől, de meglátjuk, hogy hogy fog működni. Én annyit tudok ígérni, hogy ha sikerül egyhez hozzájutni, akkor remélhetőleg nagy nevetések közepette, és remélhetőleg működőképesen fogjuk kipróbálni a Kirin kanalát, úgyhogy ezzel még valószínűleg visszatérünk, ha sikerül hozzájutni.